eredményes élettalálkozó, 2018. november 9-e. Nincs más örömhír 6. része. Supermannek nem kell repülő.
Oké. Mehet. Mehet? Azt mondta Raffi, hogy gyönyörű a háttér, csak én rontom el. Na mindegy. Nem mondott ilyet. Oké. Hát, örömünk az már van. Így lássuk, hogy kapunk-e valamit az Úrtól. És igazából van egy rossz hírem, meg egy jó hírem. Rossz hír az, hogy drága Sanyi nem lesz. És hogyha Pepsi-t lenne, valószínűleg felhördülne, hogy akkor mitől drága. De hogy... mert erre már volt példa. Családjával van, úgyhogy mindenkit ölel, és jövő pénteken, ha az Úr engedi, akkor itt lesz ő is velünk. Viszont a jó hír az, hogy itt van velünk Szabó Krisz, és én csak egy rövid bevezető gondolatot szeretnék mondani, aztán átadom Krisznek a szót, és szerintem tök jó lesz. Úgyhogy, de még van egy feladat, még a szokásos köszöntésünk, hogy ez az új, hogy kegyelem és békesség nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez eredményes élet találkozó. És nem kevesebb célt tűztünk ki magunk elé az elmúlt hónapokban, mint azt, hogy leplezetlenül, amennyire tőlünk telik, szélsőségesen megpróbálva ragaszkodni a Biblia kijelentéseihez, úgy közvetíteni, megérteni, együtt újra felfedezni az evangéliumot, ami, ahogy azt Isten ihlette, ahogy azt, aminek Isten szánta. És Sanyi is, szerintem Krisz is, én is egy ébredésen megyünk keresztül. Valójában az a megdöbbentő, hogy semmi egetrengető újdonságot nem találtunk, de mégis egy olyan mélységét mutatta meg Isten az evangéliumnak, ami lehet, hogy mégiscsak egy újdonság, vagy egy még tökéletesebb megértést jelentett, és ezáltal hatással van az életünkre, hatással van a kapcsolatainkra, és ez engem nagyon motivál. Úgyhogy az a reményünk, ezért imádkozzunk, hogy ezt valamennyien átéljük Isten kegyelméből. Imádkozzunk röviden. Mennyei Atyánk, köszönjük az evangéliumot, az örömhírt. Uram, és bonts ki nekünk hétről hétre, hogy mégis miért ekkora örömhír ez. Hogy minek kellene ennyire örülnünk, hogy miért jogos az örömünk, miért jogos a békességünk, a meggyőződéseink. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, reményeink szerint a Te gondolataidat, és Te délővé a szívünkbe, az életünkbe, Te nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Elvadjál. Oké. Okay. Van egy jegyzetem, de nem fogom ezt végigmondani, mert nincs annyi időnk, és szeretném inkább Kriszt hallgatni. Úgyhogy csak egy rövid, tényleg egy rövid gondolat, hogy... Nem tudom, itt rövid távú memóriákról beszéltünk Gergőékkel, itt vannak, Isten hozott benneteket. És meséltem, hogy a lelki pásztornak, pásztor Borcinak a kutyája, ő a legrövidebb memóriával rendelkező lény, akivel eddig találkoztam, mert én már többször voltam náluk, ismerem a kutyát, ő is ismer, illetve ő nem ismer, mert mindig újra és újra meg kell barátkoznunk. Megyek, és akkor... egetrengető ugatás, acsarkodik, de kicsi, amúgy nem bánt, ezt mindenki látja, hogy egy műbalhét csinál, de haragszik. És aztán eltelik 5 perc, és már ott van, ott sündörög, akkor egy 10 perc van felül az ölembe, és jó haverok vagyunk, és minden rendben van, egyetlen egy dolgot nem tehetek meg. Nem mehetek ki a házból, mert hogyha kimegyek 2 perc, és visszajövök, kezdhetjük előre az ismerkedést. Éppen úgy fog ugatni. Úgyhogy... És mondtátok, hogy mi az aranyhalnak, Gergőik mondtak, hogy az aranyhalnak van a legrövidebb memóriája a világon, az 3 másodperc. Körülbelül 3 másodperc, el tudjátok képzelni? És magamra ismertem, úgy értem, én ugyanígy vagyok a kegyelemmel. hogy, olvasom, hallgatom, és hatással van a szívemre, megújulok, és nagy elhatározással vágok neki a sötét világnak, ahogy kilépek innen a fényből, a gyülekezetből, és megyek, és mire hazaérek, az nem tudom, pár kilométer, addigra már egy kicsit így a lelkesedésem kezd alábbhagyni. Nem, viccelek, csak egy picit igaz, de pont olyanok vagyunk, mint a pásztoromnak a kiskutyája, vagy mint egy aranyhal, ezért kell újra és újra hallanunk erről a dologról, és mindig nevetek, amikor valaki legyint, hogy már megint erről van szó, már megint Krisztus, már megint a kereszt, adjátok már a kegyelmet, én nem akarom hagyni. Úgy értem, nekem újra és újra erről kell hallanom, én csak erről szeretnék hallani. Ahogy Pál mondja, én nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, és róla is, mint megfeszítettről. Úgyhogy ebben van az erő. És de a gondolat ez, hogy merjünk ránézni a nagy képre, úgy, ahogy van. Hogy ne azt tegyük, hogy fogjuk a kis képeket, és azokat nézzük, hanem engedjük, hogy Isten, ahogy olvassuk a Bibliát, ahogy imádkozunk, ahogy beszélgetünk a testvérünkkel, összerendezze ezt a nagy képet, és rá tudjunk nézni a valóságunkra, a saját magunkra, és imádkozzunk azért, hogy annak lássuk a dolgokat, amik. Mert van egy ellenségünk, és a Biblia leleplezi az ellenségnek a kilétét, és ez nagy dolog, hogy tudjuk, hogy van egy ellenségünk, Sátán, aki mindent összezavar ebben a világban. Ez egy diabolikus világ, szoktuk mondani, Sátán a diabolosz, a szétdobáló, az összezavaró, ő a rendetlenségnek, a hazugságnak az istene, és sikerült neki annyira elidegeníteni bennünket Istentől, és ezáltal az isteni gondolkodástól, hogy egész egyszerűen, amikor olvassuk a Bibliát, annyira szembe megy, annyira ellentéte annak, ahogy mi látjuk a világot, a Biblia világnézete és a mi világnézetünk egy hihetetlen összeütközésben van, teljesen máshogy gondolkodunk, és mérlegeljük, amikor olvassuk, ez nem lehet, ez annyira szembe megy mindennel, amit eddig tanultam, tapasztaltam, vagy hittem, hogy kételjeim vannak. Úgy értem, ha nem lennék benne biztos, hogy ez a könyv, és Sanyi sokszor mondja, hogy tudjuk igazolni, hogy ez Isten szava, be tudjuk bizonyítani tételesen, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig az igazság hihetetlen tekintélye. Ha nem lennék ebbe biztos, akkor figyelj, én ezt nem követném, azt hiszem. Nem, egyszerűen csak nem. Most gondoljatok be, csak mondok néhány példát, aztán át is adom a mikrofont, hogy ott volt egy élettel teli fa, kívánatos gyümölcsökkel az édenkertben, ahol kezdetét vette ez a nagy történet. Lehet, hogy az a legszebb fák közé tartozott, és figyeljetek, halált okozott. Úgy értem, vettek a gyümölcsből, és nyilván nem a fa okozta a halált, hanem amit jelképezett, a jó és a gonosz tudása. Vettek-e erről a gyönyörű fáról, és az egész emberiség a pusztulásba szakadt. Egy jó kinéző fa. És aztán pár ezer évvel később van két halott deszka, amit összeácsoltak, semmi élet nincs benne, és rút, és megalázó, és az pedig életet hoz. Az 1 Mózes 3-ban a kívánatos fa az halált okozott, a János 19-ben látjuk, hogy az a rútfa, ami nem volt nekünk annyira tetszetős, az pedig az egész emberiségre elható bűnbocsánatot eredményezett. És nem vagyunk univerzalisták, arra vonatkozik a bűnbocsánat, aki elfogadja. Ez fontos. És aztán Isten nem erővel jött el közénk, és ez sokakat megtéveszt, hanem egy názáreti szakmunkás képében, egy ácslegény, és ő nem volt erős, és azt láttuk, hogy Istent legyőzték. És én nem így gondolkodnék Istenről. És Isten azt mondja, hogy a te erőd az gátolja az én munkámat. Isten azt mondja, hogy ha a gyenge ember emberen keresztül tud megmutatkozni az én erőm, azt mondja Pál, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Ez teljesen szembe megy az én elképzeléseimmel. Mert én világéletemben erős akartam lenni, fizikálisan is, meg lelkileg is. És Isten azt mondja, nem. Ez az egész úgy, ahogy van, nem rólad szól. és te látás által ítélsz, én viszont nem látás által ítélek. Te szeretnél egy humanista módon, még figyelj, keresztényként is szoktunk erről beszélni, keresztényként is hajlamosak vagyunk humanisták lenni, és azt mondani, hogy én tartom kezembe a dolgokat, én tartom meg magam, és ez az én szolgálatom, ez az én gyülekezetem, és csomószor hallottam ezeket a kifejezéseket. Hallottam egy történetet, és lehet, hogy ezzel fogom befejezni, Muhammad Aliról. Egy repülőgépen utazott az egyik mérkőzésére, biztos ismertek a legendás nehéz súlyőkölvű világbajnokot, nemrég halt meg pár éve, és egy ilyen viharzóna fölött repültek el, és a gép erősen rázkodni kezdett, és a pilóta bemondta a hangos bemondóban, hogy, illetve a hangszóróban, hogy mindenki azonnal kapcsolja be az övét, mert erős turbulenciába kerültek. És az utasok így gondolták, hogy mindenki kezdjen is el imádkozni a saját nyelvén, vagy a saját istenéhez. De mindegy, mindenki bekapcsolta az övet, kivéve Alit. És az egyik stewardess oda ment hozzá, és mondta, hogy ez önre is vonatkozik. És mondta Ali, hogy Supermannek nincs szüksége biztonsági övre. Mire a stewardess válasza? Supermannek repülőre sincs szüksége. És ez nagyon érdekesen illusztrálja a gondolkodásmódunkat, hogy képesek vagyunk elhitetni magunkkal, dacára annak, hogy 10 000 méter magasan vagyunk egy fém szerkezetben, amit nem is mi vezetünk, kiszolgáltatva az elemek tombolásának, és képesek vagyunk elhitetni magunkkal, hogy pusztán azért, mert nem kapcsolok be egy biztonsági övet, én vagyok Superman. És kellett egy vihar, hogy valaki, egy törékeny nő rámutasson a bajnok gondolkodásának a következetlenségére. Hogy öregem, és komolyan gondoltad, hogy te vagy Superman? És a Biblia azt mondja, hogy neked szükséged van viharra az életedbe. Én úgy gondolnám, hogy nincs szükségem, mert én a jó idők kapitánya vagyok. Nekem ne hozz vihart az életembe. És aztán Prédikátor 7:2, egy elképesztő, hogy a halottas házba menj, egy olyan házhoz menj, ahol éppen elsiratnak egy halottat, és ne a lakodalomba menj. Hát ki írna le ilyet? Hát ez egy marhasság. Hát én mulatni akarok. Én el akarom magam kábítani. Én vagyok Superman, és nem akarok szembesülni azzal, hogy valaki ott fekszik papírfehéren, hidegen, mert hogyha ránézek, belém fog hasítani a gondot, hogy öregem, egy nap te fogsz ott feküdni, így kiterítve. És a Biblia pedig azt mondja, hogy a vihart azért hozom az életedbe, hogy visszarendeződjön a valóságtól teljesen elszakadt gondolkodásod. És a vihar az a te barátod. És figyelj, a viharban én jövök feléd. János 14. Én jövök. A viharban Jézus jött, és Péter a vizen járt a vihar fölött. És ez egy elképesztő dolog. És aztán tényleg ez az utolsó gondolat, a megdicsőülés hegyén ott volt Mózes, ott volt Illés, és ott volt Jézus. És három tanítvány. Ugye Mózes jelképezte a törvényt, Illés jelképezte a prófétákat, és ugye Jézus Krisztus a kegyelmet jelképezte. És ugye a tanítványok beszéltek, főleg Péter marhasságokat mondott, maradjunk itt, ez egy jó hely, majd építünk sátrat, és Isten közbeszólt, és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, és őt hallgassátok. Hogy nem a törvény rendszere, és nem a proféták, hanem a kegyelem. És tényleg ezzel fejezem be, hogy én mindig szeretnék megfelelni a törvénynek. Úgy értem, hogy próbálok visszagravitálni oda, ahonnan minden indult, ami soha nem volt Istennek a terve. És a Biblia pedig azt mondja, Efezus 2, hogy hit által, és nem cselekedetek által. Ne hagyd abba a hitet az üdvösség pillanatában. Ne gondold azt, hogy már nem hit által kell élni az életedet, hanem az egész életünk erről szól, hogy hiszek tovább, és hiszek, elfogadom Istennek a kegyelmét, és így éljük az életünket. És ez a Zsidók 10:12, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És nagyon érdekes, hogy a görögben mit mond, a tökéletessé tette, az a teleót használja, ugyanazt a szót, amit Jézus a kereszten, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett. Hogy én bevégzett módon tettem tökéletessé, szenteltem meg azokat, akik bennem hisznek. jobban nincs mit elvenni, és nincs mit hozzátenni. Vége. És ez az életünk. Nagyon ellentmondásos, amit olvasunk, de a Bibliának van igaza. A Bibliának van igaza, és ezt tanuljuk hétről hétre. Úgyhogy, amen. Gyere, Krisz, át is adom a szót.
Sziasztok! Ez annyira jó bevezető volt, már úgy értem alapvetően egy jó üzenet volt, de annyira jó bevezető volt ahhoz, amit azt gondolom, hogy én fogok róla beszélni, hogy akár még össze is beszélhettünk volna, hogy ezt mond, de nem ez történt. Van a fejemben egy gondolatsor, hogy honnan, hova akarok eljutni. Tegnap este elmentem sétálni, és így imádkoztam, hogy akkor már tudtam, hogy fogok jönni és beszélni, hogy miről beszéljek, és meg ma is, hogy jöttem ide, és kiderült, hogy annyi sok gondolatom van ebbe a témába, amit az elmúlt időszakban Istentől kaptam, hogy fogalmam sincs, hogy ez hogy fog most itt összeállni, de hát bízok benne, hogy Istennek van egy terve, egy üzenete számunkra. Arról szeretnék beszélni, hogy mi az a két dolog, amit én felfedeztem magamban és a környezetemben, ami kellően meg tud minket rabolni ettől az élettől, amiről most Ernő beszélt nekünk. És a samáriai asszony történetén keresztül szeretnék erről kicsit beszélni. Ez a János Evangélium a 4. részében található meg, és csak egy röviden elmondom a sztorit, hát ha valaki nem ismeri, bár nem valószínű. Arról van szó, hogy Jézus megy, ha jól emlékszem, Jeruzsálembe megy, és Samária az Jeruzsálemen belül egy ilyen kis elkülönített rész volt. Ha jól értem, akkor egy ilyen migráns terület, ilyen betelepült emberkék laktak ott. Tessék? Oké, akkor Judából ment Galiába, mindegy. Valahonnan ment valahova, és az a lényeg, hogy ha röviden akart menni, akkor át kellett menni Samárián, de ezt nem tudták nem szokták megtenni a hithű zsidók, hanem szépen kikerülik, mert hát az egy annyira gáz környék, hogy azt azért ki kell kerülni. De Jézus keresztül megy, és ott találkozik a kútnál, ott leül, és találkozik ezzel az asszonnyal. Azt írja az ige, hogy délben történt mindez, ami azért érdekes, mert ugye többnyire az akkori korban, amikor jönnek a vízért, korán jönnek, még a hűvösbe, nem a legnagyobb hőségbe. Valószínűleg ez a hölgy azért ment ebbe a legnagyobb hőségbe, mert azt gondolta, hogy senkivel nem fog találkozni, mivel később kiderül a történetből, hogy nem túl rendezett az ő élete, és az akkori vallásos rendszerben nem nagyon illett be. És ott találkozik Jézussal, és Jézus arról beszél neki, hogy van neki, már mint Jézusnak, egy olyan vize, élő vize, amit ha valaki megiszik, akkor többet nem szomjazik meg, sőt, mi több, a belsejéből utána ez az élő víznek a folyamai ömlenek ki belőle. És olyan úgy tetszik, ahogy így beszélgetnek erről, hogy így nem nagyon érti a hölgy, hogy akkor most milyen vízről van szó, meg most hogy akar ő vizet adni, érdemes olvasni. De a lényeg az, hogy végül ebből a beszélgetésből kijön az, hogy ez a hölgy ez fölismeri, hogy Jézus a Messiás. És ugye szoktuk is mondani, hogy ő volt az első misszionárius, mert ment rögtön a hírrel vissza a városba, és híresztelte mindenkinek, hogy lehet, hogy ő a Messiás. És akkor kijönnek, ott maradnak, itt, amit sok minden történik, majd fogok rá hivatkozni. De hogy mi az a két dolog, amit észrevettem? Legutóbb, mikor itt voltam, beszéltem róla, hogy azt veszem észre, hogy megyek az országban, és beszélgetek hívő testvérekkel, akár bibliaszólós, golgotás, karizmatikus, nem tudom, a legkeményebb törvénykező, tök mindegy kivel. Mindenki, aki velem szembe jött, az volt a bizonysága, hogy elképesztően nehéz időszakot él át, elképesztően nehéz éveket él át, ahol valahogy az életében, ahelyett, hogy Isten és az evangélium egy megoldást adna az élet körülményeire, inkább egy plusz terhet tesz rá, mert benne él a pusztaságban, nehéz az élete, plusz még olvassa az igét, hallgatja a prédikálást, hogy rendbe kéne lenni az életének, mert hogyha aki Jézusban, ide van írva, hát aki Jézusban hisz, azt mondja Jézus, annak a belsejéből élő vizek folyamai ömlenek, és hát az a bizonyságom nekem, meg egy jó pár testvéremnek, hogy hát az, hogy ömlenek, az egy hanyányi túlzás, mondjuk úgy egy ilyen száraz szivacsra képzelem inkább magam, amit ott nagyon jó megtekersz, akkor talán egy csepp víz kijön belőle. És két dolgot vettem észre. Az egyik dolog az, hogy megvan az az ajándékunk modern keresztényeknek, hogy baromi jól tudunk maszatolni. És ennek a még mélyebb része, ez a második, amikor meg konkrétan képesek vagyunk egy dolognak az ellenkezőjét elhinni az igéből. Ez valószínűleg ugye a hegelizmusból jön, az Sanyira sokat beszélt, de hogy én ezt vettem észre magamon, hogy olvasom az igét, például ezt, hogy aki hiszik, aki én bennem hisz, annak a belsejéből élő vizek folyamai ömlenek, és olyan lazán átmegyek rajta, miközben úgy ki vagyok száradva, hogy csoda, hogy még élek. És egyszerűen vagy nem is fogom föl, hogy mi történik, hogy valamiről lemaradok, valamit elmegy mellettem, vagy rosszabb esetben kialakul bennem egy istenkép, és többnyire ezt látom, meg ezt láttam magamon is, meg a környezetemben is, hogy végül is kialakul egy istenkép rólunk, amiben benne van, hogy Isten jó, és Isten szeret, mert ez le van írva, és nyilván tudom a jó választ, és nyilván jó hívő vagyok, és nem mondom azt, hogy Isten nem jó, de közben az élettapasztalatom mégis az, hogy Isten nem jó, mert az életem egy nagy káosz. Találtam egy jó szót rá. Nagy káosz. Nincs rendben az életem. És ez többnyire, ugye elsősorban a fizikai szinten szokjuk ezt megélni, vagy mérjük ezt le, és utána itt van pont a kapernaumi századosnak a története, és olyan gyönyörű, és tele vagyunk ilyen történetekkel az evangéliumban, hogy Jézus csodákat tesz, és rendbe teszi az emberek életét, mint akár ez a samáriai nő, akár a kapernaumi századosnak a fia, hogy meggyógyul. Közben az én életemben nem történnek ilyenek, hanem hogy minthogyha Isten még direkt szivatna is. Az életem nincs rendben, a körülményeimben, és most itt föl lehetne sorolni, hogy mit tudom én, nem jó a munkahelyem, nem jó az anyagi körülményem, nem jó a házasságom, nem vagyok még házas, nincs gyerekem, van gyerekem, de az ilyen, olyan, és tök mindegy, hogy most mi ez, most ez nem az én életem volt, ne értsetek félre. Hogy éljük az életünket, így valahogy, hogy nincs meg ez a nincs rendben. És közben azt látom, és abban élek, a régiben, az óban, hogy hát biztos én valahol elszúrtam. Valami, és akkor jönnek a ugye, jó tanítások, nem vagy elég hálás, hálásnak kell lenni. Azért nem kapsz többet, mert azon a picin nem voltál hű, nem voltál hálás. És akkor rögtön látom, hogy nem vagyok hálás. És akkor utána jön az, hogy mert Isten szeretete az mindeneket meghalad, és be kell, hogy téged töltsön, és lám. De hát Isten, azt látom, hogy nem szeret, hát nem működik az életem. De Isten szeretetét látnod kell abból, amit Jézus a kereszten tett. És akkor ott tartok a végén, hogy még maga a kereszt is károsztat engem, mert igazából értem én a keresztet, tök jó, meg örülök, hogy megyünk majd a mennybe, ugye azért ezt eléggé értjük, hogy örök biztonságunk van, Isten ezt kb. 5-6 év alatt pikpak átvitte a fejemen, hogy ez így rendben van, de mi van a többivel? Hogy nem, egyszerűen csak az volt az élettapasztalatom, és azt látom, hogy az élettapasztalata nagyon sok hívőnek a környezetemben, lehet, hogy rossz körökben mozgok egyébként, de hogy az élet nem működik, hogy valahogy pont a lényeg hiányzik belőle, és hogy próbálom megoldani, próbálom, nem működik. Múltkor meséltem, elmondom még egyszer, mert annyira idevág. Elkezdtem olvasni könyveket az imádkozáson, mert rájöttem, hogy én itt szúrom el, hát nem imádkozok eleget, vagy nem jól. Elolvastam 4 könyvet az imádságról, rögtön tudtam, hogy kell, hát le volt írva, hogy a legnagyobb emberei istenek, azok hajnalban, éjszaka, mind napi 4-5 órát imádkoznak. Én konyolom, beállítottam az órámat éjszaka, csipogott, fölkeltem, és elkezdtem imádkozni. És a harmadik, negyedik nap miután már hullafáradt voltam, és az élet még annyira sem működött még előtte, Isten olyan kristálytisztán mondta, hogy így nem fogsz megtalálni. Így semmit nem adok neked. Mert nagyon rossz a megközelítésed. Azt hiszed, hogy valami rajtad múlik. Azt hiszed, hogy valamit te nem csinálsz. Azt hiszed, hogy valami nincs rendben. Nem, egyetlen egy mód van, ahogy jöhetsz hozzám, az pedig a kegyelem. És az a baj, hogy itt azt írja, hogy aki én bennem hisz, annak a belsőből élő vizek folyamai ömlenek. És én gondolkoztam ezen, hogy hogy lehet az, hogy ennyi hívő embernek közben nekem is, az az élettapasztalatom, hogy nem ömlenek az élő vizek folyamán. Pedig hiszek Jézusban, nem? Tehát, hogy megvallom, hogy ő a megváltom, megyünk a mennyben, ott majd valószínűleg jó lesz, bár néha azért efelől is vannak kétségeink, de azért nagy valószínűséggel ott azért jó lesz, addig meg valahogy csak kibírjuk, és azt vettem észre, hogy valójában tényleg nem hiszek Jézusban. Mármint így hiszek ebben az értelemben, hogy jogilag ő ezt így rendbe tette, és ez így rendben van, de igazából nem hiszem el, hogy szeret. Igazából én magam távol tartom tőle. Azért, mert van egy olyan képem róla, ami nem ő. És annyira jó, mert ebbe újra be tud jönni azon nyomban, bárhonnan közé tesz, rögtön ott van a cselekedett program. Ó, hát akkor nekem meg kell változtatnom a képem Jézusról, meg kell változtatnom a képem Istenről, el kell, hogy dobjam az én saját életemet, ugye ezt is olvassuk, aki nem tagadja meg magát, nem hal meg magának, az nem követhet engem, az nem láthat meg engem, jaj, hát akkor nekem meg kell tagadnom magam, meg el kell dobnom magam, meg kárnak és szemétnek kell mindent vallanom magamnak, de nem működik, én nem tudom megugrani az árnyékomat. Nem tudom kinek, hogy megy. Én nem tudom megváltoztatni magam. Én nem tudom azt mondani, hogy én eddig úgy láttam, hogy Jézus nem szeret, most meg majd úgy látom, hogy Jézus szeret. És akkor majd egyik pillanatról a másikra, ezt én eldöntöm, hogy így gondolkozok. És itt volt ez az imám, hogy Uram, ha Te nem jössz ide az arcom elé, és nem mutatod meg magadat annak, hogy aki Te tényleg vagy, hogy Te tényleg nem mutatod meg magad, hogy Te szeretsz engem, hogyha Te tényleg nem mutatod meg magad, hogy én imádhatlak Téged, és ez nem lesz egy gyümölcstermés a találkozásunkból, akkor ez nem fog működni. És olyan szép egyébként ebben a történetben benne van, itt a samáriai asszony történetek a vége, ez, hogy azt mondják itt az asszonynak a városlakók, hogy először amiatt hittünk Jézusban, amit Te mondtál róla, most már magunk is hallottuk őt, és meggyőződtünk róla, hogy valóban ő az egész világ üdvözítője. Hogy ezt látom, hogy valahol itt csúszunk el. Hogy próbálunk mi egy szép képet kialakítani Istenről a kis vallásos rendszerünkben, a kis teológiai környezetünkben, és közben az biztos, hogy hibázni fog, és emiatt nem történik meg a találkozás, emiatt nem történik meg az, hogy a belsőnkből élő víznek folyamai ömlenének. És nem tudom, hogy ezt hogy lehet helyre tenni, ezen kívül, hogy ez az imám, hogy Uram, gyere és mutasd meg magad. Nekem az segített, amikor eljutottam arra pontra, hogy egész konkrétan meg tudtam fogalmazni, hogy mi Istennel a bajom. Hogy miben látom azt, hogy ő nem szeret engem. És szerintem ez egy jó módszer, ha van ilyen, hogy fogalmazzuk meg, hogy Uram, én azért nem érzem, hogy szeretsz, mert ez nincs rendben, hogy egyedülálló vagyok. Ez nincs rendben, hogy ilyen a párom. Ez nincs rendben, hogy anyagilag. Az nincs rendben, hogy valaki meghal, az nincs rendben. Mondjam el. És aztán Isten ezzel valamit tud kezdeni. És azt nekem tényleg itt ebben nagyon leegyszerűsödik most már a hívő életem. A János 15-ben, hogy maradj meg a szőlőtől, maradj meg Isten szeretetében. És ezt látom, hogyha ott vagyok, ha benne vagyok Isten szeretetében, akkor az egész működik. Akkor azt látom, hogy a belsőmben egy víz forrás fakad, ami megelégít. És olyan érdekes, hogy Isten szeretetének az egyik szintje ez, amit mondtam, ez a fizikai valóság, hogy Isten ezekben az áldásokban mennyire vesz részt az életemben, vagy mennyire nem vesz részt, és akkor ugye hát ebben vannak mindenféle teológiai irányzatok, hogy nagyon részt kell, hogy venni, és akkor nagyon megáll, meg akkor de nagyon nem kell, mert nagyon a hiten kell alapuljon az életünk, és mit tudom én, hogy most ez hogy van, hát gondolom, hogy van egy véleményem, hogy van, de most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy rájöttem, hogy ennek van egy sokkal mélyebb szintje. Igazából, amikor én azon gondolkozok, hogy Isten szerete engem azon a módon, ahol meghúzom a kategóriákat, akkor igazából a legmélyebben az érdekel, hogy Isten tényleg szerete. Hogy tényleg rábízhatom-e magamat. És olyan jó volt ez a repülős példa, hogy azt mondja Jézus, hogy aki Szent Szellemtől született, az olyan, mint a szél zúgása. Hogy hallod, honnan jön, vagy hallod az zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. És hogy igazából a hívő életünknek valami ilyesminek kell lenni. Amikor rá merem bízni magam Jézusra, rámerem bízni magam Istenre, egyszerűen azért, mert látom őt annak, aki. És mondom, ez nem egy cselekedetprogram, hanem ez kegyelem, Isten odáll is megmutatja magát, azt mondja, kérjetek és adatik. És ebben teljesen meg vagyok győződve, hogyha kérjük az Urat, hogy mutassa meg magát, hogy lássuk meg, hogy őt tényleg miért kell szeressük, akkor megmutatja magát és látjuk. És ezen a ponton rögtön ott vagyok a szőlőtön, rögtön működik, és bízok benne, és nem tudom, hogy van, hogy most meggyógyul-e, nem gyógyul, lesz-e anyagi bővölködés, nem lesz, mi van a szenvedéssel, mi nincs a szenvedéssel. Csak azt tudom, hogy elengedhetem magam, bemehetek a hetednapi nyugalomba, és azt mondhatom, hogy minden el van végezve, és én nyugodhatok, és fölvehetem Krisztus igáját, ami fölemel, és repülhetek a szél, ami nem tudom, hogy honnan jön és hova megy, de egy dolgot tudok, hogy ez rendben lesz és jó lesz, mert Isten szeret engem. És igazából szerintem tényleg valahogy ebben kell, hogy átformálódjunk, és ebben van nagyon igaza Ernőnek, és nagyon egyetértek, hogy annyira benne van a lelkünkben a bukás óta, mióta azt hiszük, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy ebben a cselekedet rendszerben akarunk élni, a törvényben akarunk élni, hogy én meg akarok felelni, én el akarom intézni ezt a dolgot, és akkor majd rendben lesz. De nem, ez nem működik. Ez olyan, mint amikor a szőlőtő elmegy, és fog egy szőlőt, az próbálja magára aggatni, vagy akár mondjuk a narancsot, de lehet az egy szőlő, és lehet, hogy az szép, és lehet, hogy jó, de az nem a te gyümölcsöd, az nem Isten szelleme bennünk, ami megtermi a gyümölcsét. És azt látom, azt élem meg, hogy tényleg nincs más út, tényleg nincs más megközelítési módszer Jézushoz, Istenhez, mint a kegyelem. Hogy azt mondom, hogy Uram, én nem, de Te igen, Te elvégezted, és én mehetek. És Isten betölt az ő szellemével, kijelenti magát, és élő víznek a folyamai ömlenek belőlünk, és megteremjük a gyümölcsöt, amit csak Isten tud. És az örök élet, az rendben van, ugye erről van egy képünk, foglalkozunk vele amennyit, de hogy azt írja az ige, hogy aki hisz, annak örök élete van. Az örök életünk nem a halál után kezdődik. Ugye van ez a szlogen, hogy van élet a halál után, aztán az a másik szlogen, de van élet a halál előtt. És hogy ezt látom, hogy azért élünk szárazságban, azért élünk pusztaságban hívőként, mert nem élünk Isten szeretetében. Én most magamról beszélek, hogy nem élek benne, mert van egy fals képem róla, aki ugyan elvégzett mindent a kereszten, aki ugyan megtette azt, amit meg kellett tennie, de igazából ezt nem is a szeretet értette, vagy ha igen, akkor valami furcsa módon való szeretetből fakadóan, mert ez a szeretet igazából nem egy olyan szeretet, amiben én érzem, hogy szeret. Egész addig, amíg ő nem jön oda, és nem ül le velem a kútra. És nem kezdünk el beszélgetni, hogy figyelj, te egy totál másik vízről beszélsz. Te egy olyan vízről beszélsz, egy olyan vizet akarsz te nekem adni, ami nem elégíthet meg. Nem hogy engem, de téged se. Vagy fordítva. Hanem a lényeg az, hogy ülj itt a kúton, és én adok neked, mondja Jézus, élő vizet. Olyan vizet, ami után nem szomjazol meg. De az van, hogy ezt nem hiszem el. De elhiszem, de hogy nem hiszem el. Azt írja itt, hogy utána nem szomjazik meg, aki ebből a vízből iszik. És én azt kellett, hogy mondjam, az elmúlt hónapokban rájöttem, hogy én ebbe az igébe eddig nem hittem. Hogy van ilyen. Hát maximum, ha összeszedem magam, ha rendbe teszem az életem, ha olvasom az igét, ha imádkozok, ha eljárok a gyülekezetbe, ha szolgálatot vállalok, ha jól menedzselem a hívői dolgaimat, akkor Isten is megelégít engem ezekben a dolgokban. És persze ezeket csináljuk, most nem erről van szó, hogy ne, de hogy az élővíz, a gyümölcs, az élet, az nem ebből fog fakadni, hogy én rendbe teszem a dolgaimat, hanem abból, hogy oda megyek a szőlőtőre, és azt mondom, hogy Uram, Te szeretsz engem, ezt én értem, és egyszerűen csak ott vagyok, és tényleg megélem, hogy Isten, mint egy szerető apuka, egy nagypapa, egy anyuka, kinek melyik kép az, ami közelebb áll ehhez, nagymama, egyszerűen csak átölel, és azt érzem, hogy minden rendben van, és onnantól fogva tényleg nem érdekel semmi más, nem érdekelnek a részletek. De, és persze az a jó, hogy Istentől függetlenül foglalkozik a részletekkel, de elkezdem őt megismerni, mert az örök élet ez, hogy megismerjük az Istent, és ezt már megtehetjük itt most a Földön. És járhatunk ebben. És utána az egész, nekem ez a bizonyságom, hogy egyszerűen csak olyan szépen így folyik a medrében. És én nagyon hiszek abban, hogy szükségünk van az életünkben isteni érintésekre, hogy az Istennel való járásunk az nem egy elméleti dolog, bár az is, hanem ez egy nagyon valós dolog. Isten a vele való kapcsolatunkat az egyik példája a házasság, amivel ezt szimbolizálja. A házasságom sem egy elméleti dolog. Nem úgy működik a házasságom, hogy olvasok egy levelet, amit sok ezer évvel ezelőtt írt a feleségem, és akkor majd én majd értem, hogy szeret. És persze igen, és Istennek a levele az élő és ható, és nem egy több ezer éves levél, hanem ez egy ma is valós dolog. De hogy kellenek ilyen isteni érintések, és azt gondolom, hogy volt mindannyiunknak már egy pár ilyen. Nekem volt pár, de nem elég. Azt gondolom, hogy nem elég, hogy amikor ott vagyok Istennek az elsöprő jelenlétében, amikor minden a helyére kerül, akkor vagyok a helyemen. És a héten volt egy másik sétám is, az azt hiszem, hogy kedd este volt. Mostában sokat sétálok, mert olyan lett a munkám, hogy sajnos egy-két napot nem otthon kell aludjak, és ilyenkor esténként ráérek, és elmegyek sétálni. És azzal a lendülettel mentem, hogy Uram, most eszembe jutott a Sanyinak a tanítása, amikor ő elment sétálni a hármas határhegyre, és akkor ott olyan élménye volt Istenem, most én is megyek és sétálok, és majd most imádkozok, és majd annyira jó lesz. És mentem, és sétáltam, és jó volt, és tényleg jó volt, mert imádkoztam, rég csináltam már ilyet, hogy így hosszan imádkozok az Úrral vagyok közösségben, és egy hosszú séta volt, ami kivitt a Dunához egy ilyen kis mólószerűségre, és a végén kiálltam oda, már sötét volt, és néztem a csillagokat és a vizet, és így vártam, hogy Isten megérintsen, és ott álltam fél órát, széjjel fagytam már magamat, és nem történt semmi. És mentem haza, és az volt az élményem, hogy nem vagyok lerombozódva. Egy pár hónappal, évvel ezelőtt biztos, hogy így ez egy újabb kudarcnak ítéltem volna meg, hogy Uram, ez nincs rendben, azt mondtad, hogy ha keresünk, akkor megtalálunk, és úgy mentem haza, ez a gondolat volt bennem, és azt hiszem, hogy ez Istentől volt, hogy Uram, kérlek, látogass meg, amikor te jónak látod, amikor valamiért ennek eljön az ideje, akkor gyere, és adj nekem egy ilyen élményt, mert én nekem szükségem van erre, én nem tudok hithősként marbolómentként, hogy Sanyi mondaná, belelovagolni a naplementébe. Nekem szükség van arra, hogy megölelj, hogy megszeretgess, hogy legyen egy jó élményem veled. De tudom és értem, hogy ez meg fog történni. Hiszem azt, hogy meg fog történni a kegyelem alapján. Nem azért, mert én most elmegyek sétálni, és most majd Istent bezárom ebbe a rendszerbe, hogy most akkor sétálok, akkor most Istennek most akkor jönnie kell, mert én most sétálok. Hát két nap múlva nem jó, mert akkor nem tudok sétálni, hanem most kell, hogy jöjjön. Nem, hanem ott vagyok, élvezem Isten szeretetét annyira, amennyire megengedi, hogy élvezzem, amennyire látom, ahol tartok a növekedésemben, és hiszem, hogy Isten tovább fog vinni, hogy menni fogok vele tovább. Mert ez a növekedés, ez is egy olyan dolog, ami megnyomorított engem sokáig, hát, mert földi, testi gondolkodású vagyok, mert gyerekként gondolkozom, mert nem felnőttként gondolkozom, nem érettként gondolkozom, hát meg kéne már érjek, és neked is meg kéne már érje, mert egyébként ebben az a jó, amiben meg úgy érzem, hogy kicsit érettebb vagyok, mint te, akkor meg rögtön, hát neked meg kéne már érje jobban, én ebben érettebb vagyok, rögtön ott van ez az egész ebben a rendszerben. És nem, megint nem, megint hogy tudnám megugrani az árnyékomat? Hogy tudok érettebb lenni? Az olyan, mintha oda mennék a 4 éves fiamhoz, és megmondják, hogy legyél érettebb. Hát nem tud, hát ott tart, ahol tart. De az totál rendben van. És hogy valahogy most ezzel a gondolkodásmóddal keresem Istent, és azt látom, hogy ebben a gondolkodásmódban Isten válaszol. Nem úgy, ahogy én elgondolom, és nem akkor, és nem továbbra sem bírom bezárni egy rendszerben, ami néha nehéz, mert azt úgy egyszerűbb lenne, de pont ez a szépsége is benne, hogy keresem Istent, keresem a vele való járást, keresem azt, hogy az élet élhető legyen, hogy az életem eredményes legyen, hogy ezt a szót használjam most ebben a fórumban, hogy keresem, hogy működhetne, hogy lehetne az, hogy ne száraz szivacsként éljem az életemet, hanem élő víznek folyamai ömöljenek az én bensőmből, és áradjanak a környezetemre is. Hát Csak úgy, csak kegyelemből, csak úgy, hogy ha ott vagyok Isten szeretetében, azért, mert látom őt annak, aki, mert rámerem magam bízni annak őre, mert tudom, hogy ki ő, akkor ez gyümölcsként történik. És én nekem nagyon ez a veszőparipám, hogy az új szövetséget, meg az egész igét újszövetségi hívőként csak így szabad olvastunk, hogy ha látok valamit, ami elítél, ami a bűneimre hívja föl a figyelmet, ami azt mutatja, hogy nekem ez nem így működik, akkor ez csak egy indikátor, ez csak egy jelzés, hogy figyelj, nem vagy a szőlőtön, nem vagy épp Isten szeretetében, épp magad próbálod menedzselni az életedet. Mert amikor ott vagyok a szőlőtön, akkor minden működik, akkor a bűnökből való megtérés történik, akkor a gondolkodásmódom rendben van, akkor nincs bennem az ítélkezés, akkor szeretet van bennem, elfogadás van bennem, de csak akkor, hogyha ott vagyok a szőlőtön. És egyébként próbálgathatom ezeket a gyümölcsöket kipakolgatni magamra, és ha pehjem van és erős vagyok, akkor sikerül, és átverem magamat is, meg mindenkit, és nagyon jó hívő vagyok, mert én önuralmam is van, mert az is bennem van az igében, hogy önuralmat kell gyakorolni, éppen nem pofosztam föl, hanem elmentem, és úgy üvöltöztem utána magamban, de azt is csak magamban, mert olyan nagy önuralmam van, de nem erről beszél az ige. Az ige arról beszél, hogy gyümölcsként ott van a szeretet, és hogy az ellenségeidet tudod szeretni. Ez nem egy parancs a szónak abban az értelmében, hogy szeresd az ellenséged. Én nekem hál' Istennek nem sok ellenségem volt az életben, legalábbis nem tudok róla, így talán egy vagy kettő olyat tudok, akinek éreztem ezt a feelinget, hogy na, ez most talál az ellenség kategória, és akkor annyira tisztán láttam, hogy én ezt az embert tuti nem tudom szeretni. Én nem. Tehát ha ezt most nekem kell megcsinálni, nem fog működni. De amikor az volt az imám, hogy Uram, én ezt nem tudom megcsinálni, de ha te ezt akarod, igazából az se érdekel, ha te nem akarod, és úgyis rendben van, ha nem szeretem sose, de ha te akarod, akkor munkáld ki bennem. És én ennyire egyszerűnek látom most a keresztény életet, és ennyire könnyűnek, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy vegyétek fel az én igámat, mert az könnyű, és felemel, akkor az ezt jelenti, hogy igazából egy felelősségem van az életben, hogy azt mondjam a szabad akaratommal, hogy én ezt akarom. Hogy Uram, én téged akarlak. Nem azért, mert nagy vágy van bennem, hanem mert értem az agyammal, hogy ez az életre a megoldás. És egyébként meg látom, hogy az életem nem működik. És a vágy az már egy gyümölcs. Amikor Isten elkezdi ezt a lelkemben boncolgatni, akkor az már egy gyümölcs, hogy Uram, akarok belőled még többet megismerni. Értek már pici valamit, de hát azért ez inkább csak ilyen pár csepp víz, nem az élő víznek a folyamai, hogy gyere, mutasd meg magad, leplezd le, és az élet könnyűvé válik. Az élet tehermentessé válik. Az aggódás nem téma, mert van egy Istenem, akibe bízhatok. Van egy Istenem, akit szerethetek, és elengedhetem magam, és engedhetem, hogy ez a szél engem fölkapjon és vigyen, és én vagyok Superman egy értelemben, mert repülök, de nem azért, mert én annyira fain csávó vagyok, hanem azért, mert Isten velem van, az ő szelleme bennem van, ami életet, erőt ad, és egyszerűen csak működik az egész. És csak egy gondolat még a végére, hogy Jézusnak van itt egy érdekes mondata a közepén a Samária asszonnyal, hogy eljön majd az idő, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben is igazán imádják a mennyei atyát, mert az atya olyanokat keres, akik őt így imádják. Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Hogy azt látom, hogy valami történik. Valami történik ezekben a napokban a kis országunkban. Hogy beszélgetek hívő emberekkel, akiknek ez a bizonyságuk, hogy a pusztában élnek, és szivacs a lelkük, és beszélek ezekkel az emberekkel, és látok gyülekezeteket, látok prédikátorokat, látok üzeneteket, amik egyre jobban ezt emelik fel, a bevégzett munkát, Krisztus munkáját, a szabadság üzenetét, a bevégzett munka üzenetét, azt, amiben én elengedhetem magam, ezt emelik föl. Egyre több helyen én azt, hát még nem túl sok helyen, de azért egyre több helyen, és én nekem az a, az a hitem, az a, és az az imám, hogy Isten vigyen minket ebbe a forradalomba tovább is előre, hogy a vele való járásunk ne csak egy üres teológia legyen, amiben értem, a dolgokat is ki tudom pipálni, és még teológiai könyvet is tudnék róla írni, meg bibliaiskolában ötösre vizsgázok, meg akár még le is adom az anyagot, csak közben fogalmam sincs az egészről valójában, mert igazából nem hiszek benne. Azért nem buzognak bennem az élővíznek a folyamai, mert igazából nem hiszem el, hogy Jézussal az életem rendben van. Nem hiszem el, hogy rábízhatom magam. De ha az az imám, hogy gyere és mutasd meg magad, mert én ezt akarom hinni, rád akarom bízni az életemet, akkor megtörténik. Akkor Jézus odajön a samáriai asszonyhoz, akinek 5 férje volt már, és ez a mostani már nem a férje, ami azért is érdekes, mert abban az időben nem volt válás, tehát azért nem tudjuk ugye, mi történt az előző 5-tel, de ehhez már nem mert hozzá menni, mert lehet, ezt tényleg szereti, nem akarta, hogy baj legyen. Vagy a tékozló fiú története, akit kitárt karokkal vár az atya, és az is nem azért ment haza, mert nagy szeretet volt benne, hanem mert nem akart éhen halni. És azt mondom, hazamegyek, és majd legalább szolga leszek, vagy rabszolga, azt írja az eredeti, rabszolgája leszek az atyán. Fogalma nem volt Isten szeretetéről, csak valamilyen önző és nem jó módon, de elkezdett közeledni, és az atyának az volt a válasz, hogy oda ment, átölelte, és egyszer nem olvasott, hogy károsztatta, egyszer nem mondta, hogy miért mentél el, egyszer nem mondta, hogy miért verted el a pénzt, miért vagy büdös, miért csak most jössz, hanem csak a szeretet jön. És azt gondolom, nem látjuk, hogy mi lett a történet vége, de azt gondolom, hogy ez a fiú, ez megváltozott. Nem történt meg az, hogy utána, jó, hát akkor most kérem a következő részt a vagyomból, mondjuk a testvéremét, és akkor elmegyek, és előről kezdem az egészet. Nem, ez nem történhet meg. Ez nem történhet meg, ha ott vagyok Isten szeretetében, akkor az magához ragad. És ott van a másik testvér, az idősebb testvér, aki meg ugyan nem ment el a világba, nem ment el a bűnbe, de ő ugyanúgy nem ismerte az atya szívét, mert ő meg benne volt a vallásos rendszerébe, hogy mindent megcselekedtem, amit csak kértél. De amikor azt kérdez, hogy gyere be az öcséthez, azt azért nem. Azt már nem teszem meg, mert az már túlmutat az én rendszeremen. És nem értette, és így vagyunk ezzel mi is, vagy legalábbis én biztos, hogy sokszor így vagyok ezzel, hogy nem értem, hogy nem kell nekem teperni, nem kell nekem rendbe tenni a dolgot, hanem foghatom magam, és oda megyek, és kérdezés nélkül levághatom a nagy tulkot, mert az az enyém, mert ami azt mondja az atya, hogy mindenem a tiéd, egyek vagyunk. És befejezem ezzel a gondolattal, hogy Jézus a főpapi imába ezért imádkozott, hogy legyenek egyek úgy velem, ahogy én egy vagyok veled. És ezzel az imájával betett minket a Szent Háromságba, hogy mi benne vagyunk ebbe a Szent Háromságba. Pastor Brian-nek volt egy nagyon-nagyon jó üzenete erről a Szent Háromságról múlt vasárnap, ha tudjátok, hallgassátok meg. És a gondolat ebben csak az, hogy benne vagy. Hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy maradj meg a szőlőtőn, ez nem azt jelenti, hogy vissza kell sétáljak a szőlőtőre, hanem már ott vagyok. Ott vagyok Isten szeretetében. Maximum csak nincs róla fogalmam, és durcáskodok, és ezért nem működik az egész. De hogy benne vagyunk ebbe az egészbe, hogy Isten szelleme bennünk van, és mi meg benne, ez így körbevesz, és igazából itt vagyunk a világban, de nem vagyunk itt a világban, mert egy ilyen, tényleg ilyen képregényhősként élünk, akinek olyan ereje van körülötte benne minden, hogy egyszerűen nem tud ez megérinteni, de csak akkor, hogyha ebbe a szeretetbe élünk. Mert annak ellenére, hogy ez a valóság, simán élhetek újra a cselekedetek szintjén, és simán bukom újra az egészet. Mert újra elkezdek úgy gondolkodni, hogy nekem kell visszatornásznom magam a szőlőtőre. És ebben még a még szebb kép, ugye, amit gyerekkoromban is sokat hallottam, mert hogy Isten már le is metszett, ugye? Tehát, hogy annyira elszúrtam, hogy Isten levágott, és hát lehet, hogy nem is tudok már visszamászni. Lehet, hogy nincs is már megoldás. De nem, benne vagyunk a Szent Háromságban, rajta vagyunk a szőlőtőn. Hiszünk Jézus Krisztusban, az ő élő vize bennünk van, amiből ha iszunk, ha vele találkozunk, akkor soha többé meg nem szomjazunk. Sőt, mi több, ez az egész kiömlik, és elkezd gyümölcsöt teremni. Elkezdem szeretni a testvéremet, elkezdem szeretni a hitetleneket, elkezdek bizonyságot tenni, mert újra örömöm van. Újra örömöt ad az örömüzenet, hogy Isten velem van. És nekem ennyire egyszerű, amikor erről sokat beszélgetünk Sanyival, hogy tudnád könnyen definiálni, mi az evangélium, és ugye sokáig mondtuk János 3.16-ot, ami igaz és benne van, hogy Krisztus áldozata az örömhír, de hogy nekem ez az örömhír, hogy Isten veled, Immanuel, hogy Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy ezzel bemutassa Isten szeretetét, és helyreállítsa Isten jogosságát, és amit mi elszúrtunk, azt Isten jól rendbe rakta, de közben halálosan nem érdekli, hogy mi van velünk, hanem ez csak a nagy kép miatt kell, hogy működjön, és aztán majd menjünk a mennybe, ahol ott is majd meg lesz valahogy a helyünk, és majd valahogy jó lesz, hanem az örömhír az, hogy Isten velem van, Isten veled van, és ezért odaadta a legdrágábbat, az egyetlent, ami igazán számított neki, a fiát, és a Szent Háromság a világtörténelemben egyszer megtört, amikor Jézus fölvette a bűnünket, és az Atya elhagyta. Érdekes, megnéztem, azt hiszem, az is a héten volt, a Viskó című filmet, ezt régen olvastam, és benne van ez a rész, nem tudom, a könyvben benne van-e, mert én nem emlékeztem rá, hogy a főszereplő ugye vitatkozik Istennel személyesen, hogy elhagytál engem is, mert hát még Jézust is elhagytad, mert azt mondta a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ott érdekes, ott azt mondta rá az ottani Isten, hogy igazából nem hagyta el, mert együtt voltak ott a kereszten, és én nekem itt ez egy kicsit csúszott ez a kép, mert én azt gondolom, hogy tényleg az Atya elhagyta a fiút. És azt gondolom, hogy itt Istennek az a válasz, hogy igen, Jézust elhagytam, de pont azért, hogy téged soha ne kelljen elhagyjalak. Hogy te úgy benne vagy a Szent Háromságban, hogy többet ebből nem tudsz kiesni. Isten maga az, aki bennünk van, és mi Istenben. És ez az a víz, ami bennünk egy élő víz, és amiben többet meg nem szomjúhozunk. És ebben az egyetlen egy felelősségem van. Ugyanaz, mint amikor azt hirdetjük, hogy akarod-e az örök életet? Igen, mi kell hozzá? Az, hogy higgy Jézusban, és mondd, hogy akarom. Ugyanez kell ehhez is. Mert az örök élet az nem majd a halálunk után kezdődik, hanem akkor kezdődött, mikor elfogadtuk Jézust. Mert azt mondja az ige, hogy aki hisz, annak örök élete van. És ez az élet már a miénk. A kérdés csak, hogy ebben élünk-e. És akkor élünk ebben, hogyha erre igent mondunk. És hiszem, hogy Isten pedig az egész világ mindenséget megmozgassa azért, hogy az ő szeretetében élhessünk. Kicsit más lett, mint amit terveztem, de hiszem, hogy Isten használja ezt a jóra. Imádkozzunk egyet még így a végén, jó? Uram, csak tényleg nagyon hálás vagyok azért, amit te elvégeztél a kereszten, és amit elvégzel személyesen az életemben, és amit elvégzel mindannyiunk életében. És köszönjük, hogy örök életünk van, kegyelemből, nem cselekedetekért, hogy ne tudjunk kérkedni, hanem csak a te erődre tudjunk támaszkodni. És Uram, az a kérésem, hogy hadd higgyünk benned, hadd higgyünk a te igédben, hogy hadd higgyünk abban, hogy amikor te azt mondod, hogy velünk vagy, akkor elhiggyük, hogy velünk vagy. Hogy elhiggyük, amikor azt mondod, hogy aki benned hisz, annak a belséből élővíznek folyamai ömlenek. Hogy ezt elhiggyük, hogy te nem a szárazságban, nem a pusztában akarsz minket tartani, hanem a te szeretetedben, hogy elhiggyük, hogy a te igád gyönyörűséges és könnyű, hogy elhiggyük, hogy elvégeztetett. Uram, kérlek, hogy leplezd le magad. Azt mondtad, hogy az az örök élet, hogy meglátunk téged, hogy megismerünk téged, és ez az imám, hogy leplezd le magad, Uram, én akarlak jobban látni téged, akarlak téged annak ismerni, aki valójában vagy. Nem egy furcsa képet akarok követni, amit én, vagy a vallásom, vagy a gyülekezetem, vagy nem tudom, a kultúrám erőltetett rám, hanem szeretnének annak látni, aki vagy. Mert hiszem az, hogy ez lesz az, ami megment engem az életemből, nem az örök kározatból, hanem az életből, hogy ne zombiként éljük az életünket a földön, hanem a te örömödben, hogy, hogy a mennynek a királysága itt él bennünk, mert te bennünk vagy, és mi pedig te benned. Úgyhogy kérlek, Uram, hogy csak ebbe vigyél tovább, és adjál nekünk örömmel teli életet, ami tényleg gyümölcsként működik, mert ott vagyunk a te szeretetedben, hogy lássunk téged annak, aki vagy valójában. Ez a kérésünk, Jézus, kérlek, hogy add ezt meg nekünk. Kegyelmedből, Uram. Amen. Isten áldjon titeket.